salakanyag felhalmozódás az valóban szinte mindig összefügg a súllyal, de azoknál, akiknél nincs súlytartalék, ott is van és lehet salakanyag felhalmozódás, és ott is kell valami módon ezt pótolni. Na most ugye a bőt mellett vannak más alaktalanító módszerek, tehát például az ajurvédának van a pancsakarma eljárásai, ami nagyon jó. Az egy ilyen emésztőrendszeren keresztüli tisztulás, van a hánytatás része, van a hashajtás része és a beöntés része. Ezek a legfontosabbak, de a bőrön keresztül is megy, ez pedig a külsődleges olajos masszázs. Ennek megvan a technikája mindegyiknek, és így nagyon szépen lehet szintén csökkenteni ezeket a salakanyagokat a szervezetben. A lényeg az, hogy megújuljon a szervezet, és mindent elvegyünk, ami a megújulást blokkolja.
Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Magyarul a Nagyvilágban podcaston. Réka vagyok. Létrehoztam ezt a podcastot, mert azt gondoltam, milyen jó lenne egy információs hálót építeni a világban szétszúródott magyar emberek között. Ez a podcast lehetővé teszi számukra, hogy hozzáférjenek, hozzátegyenek, vagy felhasználják ezt a tudást. Ha ennek az óriási szétszúródott tudásnak csak egy részét meg tudom mutatni, elérhetővé tenni bárki számára, akkor nem volt hiába való egyetlen lépésem sem. Híresen különleges gondolkodásunk, mely nyelvünkből fakad, összeköt minket, akárhol is élünk. Kár lenne hagyni ezt a temérdek kincset parlagon heverni. Podcastjaim magyarokról szólnak, magyaroknak. Magok vagyunk, sokfélék vagyunk, sokfelé élünk, sokfele tudást hordozunk. Miért ne oszthatnánk meg ezt egymással? Tamasi József 1985-ben szerezte meg orvosi diplomáját. A következő pár évben belgyógyász segédorvosként dolgozott a Kiskunfélegyházi kórházban, majd pár évet dolgozott németországi és távol-keleti klinikákon, ahol a természetes gyógymódok gyakorlatát tanulmányozta. 5 évig pedig Olaszországban önálló magánpraxis működtetett. Szakvizsgáját népegészségtanból és belgyógyászatból tette le. Természetgyógyászat tantárgyat oktatott egyetemeken, főiskolákon és szakképzőkben, majd magánpraxis nyitott. Jelenleg is Budapesten és Kiskunfélegyházán dolgozik saját rendelőiben. Dr. Tamasi József közel 38 évnyi orvosi tapasztalattal rendelkezik és folyamatosan bővíti tudását. Szakmai területei közé tartozik az ajurvédikus orvoslás, a bőjterápia, az életmódterápia, a hagyományos kínai orvoslás, manuális medicina, a mikrobiológia terápia és számos más terület is. Mai beszélgetésünk folyamán a növényi alapú táplálkozásról és annak pozitív hatásairól volt szó. Kitértünk a különböző fajta zsírok hatásaira, átbeszéltük a lébőgy fontosságát, a gluténérzékenység lehetséges okait, fajtáit és sok más fontos információt az egészséggel kapcsolatban. Remélem, sok hasznos tudással lesztek gazdagabbak. Dr. Tamasi József, köszönöm szépen a lehetőséget és a helyszín biztosítását a mai beszélgetésünkhöz. Szerintem kiinduló pontként kezdhetnénk az ön történetével, és hogy ön miért tért át a növényi alapú táplálkozásra orvosként.
Hát köszöntöm én is a hallgatókat. Nem tudom, hogy hol hallják ezeket a riportokat, de örülök, hogyha valamit közvetíthetek abból, amit tapasztalatként összeszedtem. Tehát a növényi táplálkozást azt valamikor az egyetem kezdetén kezdtem. Ez 1978-79. Tehát ides tova, majdnem 50 éve, ugye?
Hosszú ideje.
40-valány éve. És a kiinduló pont az akkor egy ilyen erkölcsi megfontolás volt, etikai megfontolás, hogy az állat az ugyanolyan lény, mint az ember, mármint, hogy ugyanúgy családot alapít, érez, fél, védelmez, és így tovább, és hogy valaki nekem szegezte a kérdést, hogy milyen alapon eszem én meg ezeket az állatokat. És ez olyan mélyen érintett akkor, hogy én akkor úgy döntöttem, hogy mától nem eszem húst. És akkor aznap épp a egyetemistaként volt egy ilyen, a kaja jegyünket, azt be lehetett váltani egy ilyen hideg élelmiszerboltba, és akkor vettem vagy 8 vagy 10 szál pik szalámit. És akkor visszamentem a kollégiumba, és így minden szalába bekopogtattam, és mindenkinek adtam egy szál pik szalámit, hogy én többet nem eszem húst. És akkor egy hónapig nagyon nehezen boldogultam, mert a lehetőség az Szegeden volt egy ilyen tejivó, és akkor ott mindenféle ilyen tejberizs, meg madártej, meg túrós tészta, meg hasonlókat ettem egy hónapig, és akkor már nagyon csömöröm volt a dologtól. Úgyhogy aztán elvonultam.
Ez a, az után, miután a húsról.
Igen. Szóval, hogy fogalmam nem volt, hogy kell mi? Táplálkozni, csak húst nem akartam enni. És akkor aztán elvonultam, és tanultam főzni. Tanultam indiait, távol-keletit, mediterránt, magyarosat, és akkor egyre nagyobb élvezettel csináltam, úgyhogy aztán megjött az alternatíva, hogy akkor mit kell lenni, hogyha az ember nem eszik húst. És persze, hogy az évek teltek, úgy egyre inkább orvosilag is megértettem, hogy ez egy jó dolog, sőt, a legjobb, amivel tudok segíteni a betegeknek. Úgyhogy az etikai megfontolás mögött felnőtt ez az orvosi megfontolás, hogy érdemes növényi alapon táplálkozni, mert az egészséghez vezet.
Mikor az egészségről beszél, milyen betegségekről beszél, amiket meg lehet ezzel a növényi alapú táplálkozással oldani?
Hát tulajdonképpen én minden betegnek növényi alapú táplálkozást javaslok, kivéve aki annyira leromlott állapotban van, vagy annyira beteg a bérrendszere, hogy a növényekre túlreagál. Őnekik szoktam engedni vagy javasolni, hogy esetleg valamilyen húsételt, húslevest és hasonlót tegyenek. De ami még ennek egy fontos csavarja ennek az egésznek, az a tejtermék. Mert hogy hosszú ideig tejterméket is ettem, és akkor valamikor 11 néhány évvel ezelőtt akkor döntöttem el, hogy azt sem fogok enni, tehát hogy vegán leszek. Mert a tejtermék tulajdonképpen az még talán még rosszabb a húsnál. Nem csak azért, mert a húsipar és a tejipar teljesen összenőtt, egymáshoz tologatják át a különböző alkatrészeket a tejből, illetve a húsból, vagy az állatokból, hanem azért is, mert ez egy jóval nagyobb állatnak a táplálására szolgáló anyag, és rendkívül sok kára van, tehát nagyon sok rossz reakció van a szervezetben, ami betegséghez vezet, úgyhogy ha valamit változtat valaki, legalább annyit, hogy a tejterméket elhagyja, akkor már biztos, hogy közelebb van az egészséghez, mint ha azt is eszi. Hogy
akkor tejtermékről beszél, akkor sajtról, vajról és mindenféle tej, joghurt.
Hát tulajdonképpen még a vaj a legkevésbé problémás talán, mert abban a legkevesebb ilyen fehérje rész van, sok a zsíradék benne. De igen, a joghurtról, túróról, sajtról, íróról, mindenről, ami tejből készül, ezek mind ártanak, mind immunreakciót váltanak ki.
Ön szerint azért, mert gyulladást okoznak a szervezetben, vagy valami más okból kifolyólag?
Igen, az ember leginkább a fehérjékre reagál, az idegen fehérjékre, és az immunrendszer az ezt ismeri fel úgy, mint amivel szemben fel kell lépnie, és a tejtermék fehérjéjével szemben nagyon erősen fellép. A húsa szemben kevésbé, mert a hús az genetikailag közelebb áll az embernek a testfelépítéséhez, de az nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nagyon sok más kára is van a húsnak. Minden része tulajdonképpen káros a nukleinsavak, az állati zsíradék nem jó, a fehérjék nem jók, és hát mindenféle hullamérgek keletkeznek az állatoknak az elpusztítása által, és ezek meg aztán különösen mérgeznek. Azt lehet mondani, hogy az állati termékek azok nem arra vannak, hogy egészséget fabrikáljunk belőle, vagy hogy az ember táplálják. A tejtermék sem azért van, hogy az ember táplálja. Ez egy hamis propaganda. Nyilván létrejött ez a tejipar, meg ez a húsipar, és ez minden áron fenn akarja magát tartani. És vannak, akik ezekhez az élelmiszerekhez nagyon ragaszkodnak, de úgy alapvetően ezek nélkül nagyon jól meg lehet lenni, és semmi nem indokolja, hogy vágóidakat tartsunk fenn a világban.
Akkor azt mondja ön, hogy ezek nélkül nagyon meg lehet lenni. Akkor arra lennék kíváncsi, hogy vitamin hiánnyal kapcsolatban, hogyha ezeket a termékeket az ember nem eszi, akkor nem megképződhet kalcium hiány, vagy bármiféle más vitamin hiány a szervezetébe?
Hát amit leginkább szoktak emlegetni, ugye ez a B12 hiány, illetve a vas, esetleg néhány nyomelem, de ezek nem számottevőek. Azt lehet mondani, hogy mindenféle táplálkozásnál ki tud alakulni hiány. És akik igazán veszélyeztetettek, azok nem is a vegánok, hanem a húsevők, akik mindenféle manipulált és tápértékében csökkentett élelmiszereket fogyasztanak. Na, ők igazából a veszélyeztetettek. Nekik kellene mindenféle vitaminokat, ásványokat pótolni ahhoz, hogy ne legyen hiányuk. És ugye az a mai táplálkozásra egy jellemző momentum, hogy az élelmiszerek maguk tápanyag hiányosak, és ezért egyre többet akar belőle enni az illető, túleszik magukat, és a túlevés az megint rontja az emésztőképességet, és így egy ördögi kör alakul ki, hogy egyre rosszabb emésztőképességgel, egyre silányabb élelmiszereket esznek, egyre kevésbé látja ezzel a testet, és egyre többet akar ebből enni. Úgyhogy a vitamin hiányok azok bagatell, hiszen hogyha B12 hiánya van, tényleg valakinek ezt meg lehet vizsgálni, és lehet B12-t fogyasztani.
Akkor ezt ajánlja húsevő, vagy nem húsevő emberek számára is a B12-t?
Igen, igen, tulajdonképpen igen. És egyáltalán a B12 vitamin színnek a kontrollját. De meg kell jegyezzem, hogy ez is elsősorban a rossz baktériumflórától függ. Tehát nem annyira a vegánoknál alakul ez ki, hanem a húsevőknél. És ugye figyelembe kell venni, hogy a vegánok többnyire nem születésüktől vegánok, hanem húsevéssel jól elrontják az emésztőrendszerüket 10-20-30 éves korukig, és akkor egyszer csak jön a gondolat, hogy át akar állni növényi étrendre, és akkor persze már sérült bélrendszer az, ami nem tud megbirkózni esetleg a növényi ételnek a nagyobb emésztési igényével. Mert azért az egy vaskosabb feladat az emésztőrendszernek a növényi anyagokat felbontani. Mondhatnám, hogy ez a húsevés, én is olyanoknak szoktam javasolni, akiknek nagyon leromlott a szervezete, hogy ne kelljen annyit dolgozni az emésztőrendszernek. Tehát egy kicsit olyan, hogy így a bébi szindróma, hogy húst akar enni, akkor az annak indokolt, akinek más nem jön már szóba. Szóval, hogy akkor egy ilyen félig kész ételt kell neki fogyasztania, és ez a hús. De sajnos, amit az egyik oldalon használ, hogy táplálja, a másik oldalon sokat árt zsíradékjaival, idegen anyagaival, salakanyagaival, a félelmi anyagok, amik az állatokba kialakulnak, amikor le akarják őket vágni. Tehát ezek mind rontanak. És hát vannak azért nagy tudományos munkák már, nagy metaanalízisek, amiből kiderül, hogy a vashiány sem jellemző a vegákra jobban, mint a vegyes táplálkozáson élőkre. És hát a B12 hiány is egy nevetséges ellenérv csupán, hiszen ha tényleg van és tényleg indokolt, akkor adni kell B-vitamint, ennyi. de ezt ugyanúgy adni kell a húsevőnek is, hogyha hiánya van.
Ha már itt a zsíroknál tartunk, érdekelne az ön véleménye a különböző fajta zsírokról, olajokról?
Hát mindenben van gyenge és jó minőségű anyag.
Melyiket javasolja?
Hát nyilván a növényi zsíradékokat javaslom, és abból is a minél kíméletesebb eljárással előállított, minél inkább a közelben fellelhető vagy termeszthető anyagokat, mert a távolról idehozott, az nem feltétlenül jó az itteni szervezetnek. Tehát mondjuk az, hogy a kesudió egy közép-európai embernek az nem az ideális zsíradékpótlás, de a dió az igen. Vagy a szezámmag, vagy valami hasonló, ami megterem itt is. És hát az oliva, amiből szintén nagyon jó minőségű zsíradékot tudnak előállítani. Hát a zsíradékokban is van lektin. A lektin az egy olyan idegen fehérje, amire szintén a legyüngült emésztőrendszer az erősen tud reagálni. És ezért egy bizonyos megbetegedési szint után már ezek panaszt okoznak. Tehát mondjuk a repcében, repceolajban sokkal több a lektin, ugye napraforgó olajban, mint az olivában, vagy a szezámban, vagy a dióban. Úgyhogy inkább az alacsonyabb lektintartalmokat szoktam a betegebbeknek javasolni, aki egészséges, akinek nincs még ilyen emésztőrendszeri korlátozottsága, az meg jó, ha mindenfélét vegyesen használ, hiszen az edzi, kvázi tréningben tartja az emésztőrendszerét. Úgyhogy ezt általában ilyen szempontok szerint ítélem meg. Az állati zsíradék az szintén egy ilyen kímélő eljárás lehet azoknak, akiknek nagyon le van épülve az emésztőrendszere. Úgyhogy én nem vagyok oda, vannak ezek a különböző ketodiéták, amiket nagyon divatosan propagálnak mostanság.
Elmondanál pár szóban, mit jelent az, hogy ketodiéta?
Hát a ketodiéta alatt azt értik, hogy ketózisba hozni a szervezetet, és ezáltal, tehát hogy megvonni a szénhidrátokat a szervezettől, és ezáltal a szervezet leépíti a saját raktárait, lebontja a zsíradékot. És ez egy jó módszer, ezt mi használjuk a bőtkúrák során, hiszen hogyha bőtöl valaki, és azt következetesen csinálja, akkor nem visz be szénhidrátot, és akkor egy ketózis állapotba kerül, és akkor kezd lebomlani a zsíradék. Na most persze, hogyha sok gyümölcslevet iszik a bőt során, akkor ez nem fog menni. De ezt a ketózist a ketodiéták alkalmazása úgy akarják létrehozni, hogy mindent kicserélnek húsra és zsíradékra, és ezzel sokkal több fehérjét visznek be a normálisnál, meg sokkal több zsíradékot visznek be, és ezzel akarnak egy ketózis állapotot. Most én azt látom, hogy igen, ez az elején valamit segít, és lehet, hogy fogy, meg lehet, hogy valami tünete eltűnik, ami egy gyulladásos tünet volt, tehát a gyulladásos anyagok mennyisége esetleg csökken. Majd később, fél év, egy év múlva pedig megjelenik a ketodiétát végző, kivörösödött fejjel és 200-as vérnyomás értékekkel, és akkor elgondolkodik, hogy valami mégsem jó ezzel a diétával. Úgyhogy én nem javaslom ezeket a ketodiétákat, szerintem értelmetlenség is.
Megkérdezhetem, hogy miért gondolja azt, hogy pár hónapon belül pozitív változást vesz észre?
Hát ez van, ténylegesen van egy pozitív változás, mert
megkíméli.
Az immunrendszert elkezdi kímélni, tehát hogy nincs annyi idegen anyag, ami hergelni az immunválaszt, és így a gyulladásos törmelékanyagok mennyisége az jelentősen csökken először. És aztán másodszor pedig elkezd arra is reagálni a szervezet, tehát nem tudja ezt a dolgot így megkerülni, és nem természetes dolog. Tehát én azért magamban mélyen hiszek abban, hogy van a világnak, a természetnek egy rendje, és abban nincs benne az, hogy az ember összefog vágóhidat épít, és oda betereli az állatokat, és azokat leöli, úgyhogy azok frissítanak, sikítanak, és tehát ez nem a természet rendje. És ez biztos, hogy kvázi egy visszahatással jár. Hát ezzel elárultam, hogy hiszek a karma törvényében, és valamiféle visszahatások vannak az ember életében. Bármit, bárhogyan nem tehetünk, és a betegségek is visszahatások tulajdonképpen. De hát ez az én egyéni filozófiám, ezt lehet nagyon sokféleképpen értelmezni. Minden esetre azt tudom mondani, hogyha valaki egy ilyen keto diétára áttér, akkor először az a valóban az addigiakhoz képest egy változás, egy kímélet a testnek, csak egy idő után ez a karma, ez elkezd hatni. Jönnek a visszahatásai annak a idegen anyagnak, a túlzott mennyiségbe bevitt idegen anyagnak, ami a húsból és a zsírodékból származik. És akkor változtatni kell. Tehát az ember számára, az ember anatómiai felépítése és lelkisége, egész mi volt a legtermészetesebb táplálék, az a növényi anyag. Bár mindennek a megemésztésére képes, tehát egy kicsit olyan, mint a sertés, hogy meg tud enni ezt is, meg azt is, meg amazt is, de ez nem azt jelenti, hogy minden jót tesz neki. Szokták ugye ezt bizonygatni, hogy a emésztőrendszer az növényi, vagy állati, vagy mennyire vegyes. Hát fölösleges ilyen vitákba belemenni. Az ember az tudatos lény, és tud választani. Tehát, és megkapta azt a szabadságot, hogy bármit megtehet, csak éppen rá kell jöjjön, hogy mindennek van visszahatása. Úgyhogy az egészség építése az azt jelenti, hogy az ember mondjuk olyan szerencsés helyzetben van, hogy egy olyan családba született, ahol eleve már a vegán életmódot javasolják, vagy az a kultúrája a táplálkozásnak, akkor gyerekkorától el tudja kezdeni építeni a testét teljesen normális módon. Ugye nagyon sok ilyen példa és közlemény van már arról, hogy a sportolók is jobb teljesítményt tudnak elérni, rengeteg minden jelent meg erről. És hogy az állati termék az sajnos az betegséget okoz előbb-utóbb, rövidíti az életet. Tehát visszatérve a vitaminokra, a B12 vitamin az egyébként előfordul növényi anyagokban is. Tehát például a különböző gombákban, gabonacsírákban, aztán a savanyított, tehát ilyen fermentált élelmiszerekben elég nagy mennyiségben van. Jó, persze van a marhahúsban is, de a marhahússal meg olyan dolgokat is bevisz az ember, ami nem csak ezt pótolja, hanem sok más kárt is okoz. Úgyhogy ebben nincsen szerintem kétség már, hogy a hús az, ha bizonyos dolgokban tud is segíteni, de inkább csak árt. Növényeket kell. Most, hogyha a növénynek a megemésztésére valaki képtelen, mert már annyira elrontotta az emésztését, akkor el tudom fogadni, hogy bizonyos ideig esetleg valami ketószerű étrendet kell kövessen, majd meg kell próbálni eljuttatni oda az emésztőrendszerét, hogy regenerálódjék, és elkezdje tudni a növényi anyagokat is. Tehát ehhez egy józan orvosi hozzáállás kell, hogy ezt az ember tudja menedzselni, hogy egy illető az hogy tud átállni egy egészségesebb életre, úgyhogy közben az emésztőrendszere a padlón van.
Köszönöm szépen. Kíváncsi lennék, hogy ennek mi a véleménye a gyakran emlegetett gluténérzékenységről és magáról a gluténfogyasztásáról?
Hát az a baj, hogy annyira elrontja az ember az emésztőképességet, hogy már a szokványanyagok is reakciót váltanak ki. Tehát a glutén az egy normális része a gabonának, és viszont mivel a tejtermékeket túlzásba viszi, ezért egy idő után a tejtermékekre való érzékenység együtt jár a gluténra való érzékenységgel is. Ez az egyik probléma, de van más része is ennek, az emberi kabzsiság, ami a pékipart jellemzi. Tehát a pékségek a 60-as évekig természetes kovászt használtak, ami egy ilyen fermentálási eljárás, és a kovász, ez a baktérium tömeg, amely belekerül a beáztatott lisztbe, ez a kovász szétverte a glutén túlzott irritáló allergiát, vagy immunrendszeri választ provokáló hatását. Tehát ez az szétverte ezeket a glutén részeket. És így aztán könnyen emészhető volt, illetve az embert nem károsította. De a 60-as évektől kitalálták az angol pékek, hogy ez a kovászolási eljárás ez nem egy jó módszer, mert nagyon sok macera van vele, és nem elég hasznot hoz. Így aztán kutyultak kémiai anyagokból egy hasonlóan a tésztát meglazítani tudó keveréket, és onnantól kezdve a pékipar ezt használja egész Európában. És meg lehet figyelni, hogy ez a gluténérzékenység miatti betegségcsoport, ez akkor indult el. Aztán a harmadik, és szintén a telhetetlenséggel függ össze, hogy a mezőgazdaság is telhetetlen, és akkor olyan nemesítéseket kezdeményezett, amivel a búza az addigi sikertartalmát, tehát ezt a fehérje tartalmát 10-től 40-szeresére növelte. Tehát most egy 40-szeres fehérje mennyiséggel a szervezetünk akármilyen fit nem tud mit kezdeni. Hogyha valaki gyakran fogyaszt ilyen gabonaételt, tehát mondjuk kenyeret, tésztát, pékárót. És a negyedik nagy csapás, az pedig a látványpékségek, ahol teljesen össze-vissza felületes módszerekkel sütnek. Tehát valami olyan sütést csinálnak, amiben kvázi a sütésnek a glutént kiiktató hatása sem érvényesül. És hát ugye rengeteg kémiai anyagot tesznek bele ahhoz, hogy azt a látványt elérjék, amivel a metró megállóba oda mennek az emberek, és azt megvásárolják. Tehát a mai ipar, az élelmiszeripar, az rengeteget árt ebben a gluténügyben, és ennek köszönhető, hogy a mai emberek többsége az gluténérzékeny már, és nem a cöliákiáról van szó, amit úgy rendszeresen kevernek, meg a konzervatív orvosok az járóbetegintézményekben és a kórházakban ezt szokták vizsgálni általában, hogy cöliáki a betege. Tehát, hogy van ez a gluténérzékenység, gluténallergia. De nem erről van szó, ez az úgynevezett nem cöliáki a típusú gluténszenzitivitás, ez NCGS. Ez egy új diagnózis, ez egy új betegség, ami nem úgy néz ki pont, mint a cöliákia, tehát nem csupán a bélben van, hanem a szervezet nagyon sok helyén fellépnek ezek a gyulladások.
Ez hogy tesztelik, hogy van-e valakinek ilyen?
Igen, vannak már ilyen tesztek is, amiket sajnos idehaza még nem csinálnak, úgyhogy ha ilyet akarok, akkor mindig Németországba küldöm ki. De ennek nagyon sok jele van. Tehát a legegyszerűbb jele az, hogyha összecsomagolja a gluténtartalmú élelmiszereit, kidobja és többet nem fogyasztja, és akkor egy hónapon belül megszűnik a fejfájása, vagy a hasi panasza, vagy a bármilyen gyulladása a bőrén. Tehát ez a legegyszerűbb diagnosztikai módszer, hogy az ember kvázi abóvó kerüli a glutént, és akkor rájön, hogy ez összefügg azzal az egésszel, ami neki addig fellépett. De hát vannak, mondom, vizsgálatok is, csak ide az, amíg nem csinálják, és hát vannak ilyen áttételes vizsgálómódszerek is, tehát például én végzem ezt a mikroszkópos analízist, és itt is sok mindent látok abból, hogy a szervezet hogyan reagál ezekre az anyagokra, idegen anyagokra. És ez nyomon követhető is. És hát különböző típusai vannak, tehát van, aki rendkívül érzékeny rá, és nagyon kis mennyiségre is, van, aki bizonyos mennyiséget elvisel. És akkor ez különböző szintű, tehát van, aki kevesebbet, van, aki többet el tud viselni, van, aki csak akkor jelezve, hogyha nem kovászos kenyeret fogyaszt, mert azért most már lehet kapni kovászos kenyereket, és akkor azt az emberek esetleg lehet, hogy tudják fogyasztani, de egy nagyon gluténérzékeny az lehet, hogy azt sem tudja fogyasztani. Tehát ez egy nagyon egyéni dolog, és ezt lehet, hogyha akinek van rá szeme, orvosként az megtalálja a módját, hogy hogyan jöjjön rá, hogy ezt a betegtől el kell tiltania.
Tehát ön egyáltalán nem jósolja a glutén használatát a betegeinek
nem, általában? Nem szoktam ezt tiltani, hogyha semmi jele annak, hogy a gluténre érzékeny. Meg mondjuk olyan az életmódja, hogy egy héten megeszik egy zsömlét. Tehát, hogy úgy különösebben ő nem habzsolja ezeket a glutén gazdag élelmiszereket, akkor nem kell ebbe beleszólni. Tehát valamennyi, ezek mind, ha hogy szokták mondani, hogy ha nem öl meg, akkor megerősít, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy ezek mind olyanok, amik tréningben tartanak bennünket, ezek mind kihívások, amire reagál a szervezet, és ha jól reagál, akkor az jó erőt hoz. Úgyhogy nem tiltom el mindenkinek, de az kétségtelen, hogy azért hozzám elsősorban betegek jönnek, és nem olyanok, akik meg akarják őrizni az egészségüket 15 évesen vagy 20 évesen. Így aztán akik betegek, azoknak már azért többnyire el kell tiltani.
Miután átváltja ezeknek a betegeknek a diétáját egy ilyen vegán alapú, növényi alapú táplálkozásra, milyen gyorsan lát változást a testükbe?
Két nap alatt. Nagyon gyorsan. Hihetetlen. Nagyon gyorsan. Tehát ez attól is függ, hogy ki mennyire hajlandó megcsinálni, ki milyen szájízzel, milyen belső hozzáállással csinálja ezt, mert van, aki ilyen rendkívül erőltetetten teszi, és már az elején azt kérdezgeti, hogy mikor ehetek újra húst. Most ővele nehezebb bármi eredményt elérni, mert a belső hozzáállása mindig olyan lesz, hogy ő neki valami nagyon hiányzik, és nagyon kellene, de eltiltotta ez a szemtelen orvos, és így aztán nem nagyon érzi jó magát a bőrében. Sokszor ugye a beszámolójából se tudom elkülöníteni, most mi a teljesen szubjektív, és mi az, ami objektíven tényleg a tünete. Mert lehet, hogy a tünetét úgy érzi, hogy megvan, de közben már kiderül, hogy azért még sincsen meg, vagy a vizsgálati eredmények azok jobbak. Hát a legjobb, hogy objektívebb, egyszerű eredmények azok a laborértékek. Tehát csinálom az elején a gyulladásfaktorokat mérem, és akkor autoimmunfaktorokat, és szépen megy vissza, akkor ő maga is belelkesül, és látja, hogy van értelme, hogy csinálja. De szóval, hogy ez a rövid idő, ez annál van, aki tényleg gyorsan változtat, és jó hozzáállással. Hát van, akinek hosszabban kell csinálni, de úgy általában egy hónapon belül mindenki érez javulást, tehát az a leghosszabb, hogy itt valami változást már észrevegyen. És hát visszamennek a gyulladások, tehát ez rendkívül impresszionáló dolog, hogy az arcán, a bőrén, az aknéi, minden elkezd visszamenni szépen. Mondjuk én a étrendváltást az általában bőjtel vezetem be. Tehát, hogy
a lébőjtel?
A lébőjtel, igen.
Arról is tudna pár szót mondani?
Hát igen, ez nagyon hozzátartozik az életünkhöz. Nagyon fontos lenne, hogy hozzátartozom, ugye minden állat, hogyha beteg, akkor nem eszik. A vándormadarak, a vándorhalak, azok mind a vándorlás alatt nem esznek, tartalékokból élnek. És hát az embernek is ugye megvoltak ezek a kultúrák. Minden vallásban van ilyen bőjt kultúra, természeti népeknél is, hogy az év bizonyos időszakaiban nem esznek, már egyszerűen nincs még termény, és akkor dolgoznak tovább, és semmiát nem esznek addig, amíg nem lesz újra. És közben akkor ugye megvan ez a bőjt. Most a bőjt az egy nagyon jó dolog. Manapság aztán sokszorosan szükség lenne rá, hogy mindenki megtanulja már akár az általános iskolában, hogy hogy kell ezt csinálni. Én az alap hosszúságát a bőjtnek azt általában 3 hétben határozom meg.
Az a minimum.
Az általában a minimum, igen. Na, ez nem olyanoknak van, mint ön. Tehát azért ehhez kell egy kis testsúlytartalék.
Mert sokat fogy a lévőt alatt.
Változó, hogy ki mennyit, a nők általában kevesebbet, de azért a nőknél is arra kell számítani, hogy mondjuk a 3 hét alatt legalább 5 kilót fogynak, tehát 5 és 10 kiló között. Egy férfi az meg inkább 8 és 15 kiló között fogy egy 3 hetes
bőjtől. Ezek általában visszajönnek ezek a kilók?
Hát az nem jó jel, ha visszajön. Tehát itt az a jó, hogyha maximum 1 vagy 2 kiló jön vissza a végén, mert az a víz, amit a só bevitel csökkentése miatt elveszít, és amikor elkezd újra sót enni, akkor megtartja a vizet, és akkor az benn marad az a súly, a víznek a súlya. De ez még nem a visszahízás, csak egy vízvándorlás. És hát ha visszajön a súly egyébként, az meg ugye azt jelenti, hogy csöbörbe, vödörbe vagy, szóval, hogy ez a kismalac, amikor besározza magát, aztán megfürdik a vízbe, aztán kijön a vízbe, megint besározza magát, szóval, hogy ennek nincsen semmi értelme, ez ilyen. Az a jó, hogyha az ember bőjtöl egyet, és akkor a bőjt után változtat az étrendjén, meg az életmódján. És akkor ez egy lökés, ez egy előrevívő dolog, de ez a pingpong effektus, hogy leföl, az nem olyan jó. Hát vizsgálták ezt tudományos kísérletekben is, és például az én mesterem, a Lüssner professzor, aki német bőjtklinikát vezetett, most 90 éves már, több mint 90 éves, ő vizsgálta azt, hogy milyen gyakran kell ahhoz egy ilyen néhány hetes bőjtkurát csinálni, hogy előre haladjon. És akkor azt találta, hogy évente meg kell csinálni.
Évente egyszer?
Igen. Mert hogyha 2 évente csinálja, akkor jön a pingpong effektus. Ugye, szóval jönnek hozzám vissza a betegek, és akkor kérdezem, mikor volt utoljára bőjtje, és akkor mondja, hogy 3 éve. Tehát az már nem jó, mert akkor kvázi elfelejtődik a dolog a szervezet részéről, az ő elméjében is, úgy egyáltalán az egésznek a kultúrája nem alakul ki. Tehát az a jó, hogyha évente legalább egyszer csinál az ember egy hosszabb bőjtöt. Akinek nincs testsúlytartaléka, annak rövidet kell csinálni. Tehát legyen akkor egy 1-2-3-4-5 napos, attól függ, hogy milyen az alkata, mondjuk önnek egy 2 nap az még elmegy, de nem szabad többet. Mert túlságosan lecsökkenteni a súlyt nem szabad, akkor meg attól borul fel minden. De annak van értelme, tehát azért az újra és újra egy picit megtartóztatni az evést, az mindenképpen segíti az anyagcserének a tisztulását. És a vékonyak is tudnak salakosodni. Tehát, hogy a salakanyag felhalmozódás az valóban szinte mindig összefügg a súllyal, de azoknál, akiknél nincs súlytartalék, ott is van, és lehet salakanyag felhalmozódás, és ott is kell valami módon ezt pótolni. Na most ugye a bőjt mellett vannak más alaktalanító módszerek, tehát például az ajurvédának van a pancsakarma eljárásai, ami nagyon jó. Az egy ilyen emésztőrendszeren keresztüli tisztulás, van a hánytatás része, van a hashajtás része és a beöntés része. Ezek a legfontosabbak, de a bőrön keresztül is megy, ez pedig a külsődleges olajos masszázs. Ennek megvan a technikája mindegyiknek, és így nagyon szépen lehet szintén csökkenteni ezeket a salakanyagokat a szervezetben. A lényeg az, hogy megújuljon a szervezet, és mindent elvegyünk, ami a megújulást blokkolja.
Ön szerint az a terápia, amit csak most említett meg, az hatásosabb, vagy pedig a lébőjt?
A lébőjt a leghatásosabb. De annak, akinek nem lehet,
az a másik.
Annak kell a többit csinálni. És sok minden van. Van a májjepe tisztítás, annak is van egy metodikája, de általában mindegyik azért erre a háromra épít, hogy beöntés, hasajtás, hánytatás. Uh-huh. Hogyha ezeket a dolgokat csináljuk, tehát vannak ugye a jógában is vannak ilyen, hogy bizonyos testgyakorlatokat, ha csinálunk, közben iszunk 5-6 liter vizet, 1-2 órán belül, akkor az keresztül tud menni az egész testen, és kvázi ivással átmosom az egész testemet. Tehát ilyen is van. Ezek mind nagyon jó módszerek. Ezek ősi, természetes, egyszerű, állati, hatékony módszerei annak, hogy a szervezet hogy tisztuljon, hogy találjon újra egy új kiinduló pontot a regenerálódáshoz.
Ha már itt a beöntésnél tartunk, meg szerettem volna kérdezni, hogy mi az ön véleménye a kávé, hogy enema kávé beöntésről. Ön szerint ez hatásos, vagy kinek javasolja?
Ugye van a végbelünknek egy szakasza, aminek a keringése az megkerüli a májat. És úgy közvetlenül az egész szervezetet, az egész szervezet kapja azt a vért, ami onnan áramlik vissza. Tehát a többség az úgy megy, hogy a vénás befolyás az először megy a májba, és akkor a máj az salaktalanít. De itt ezt kihasználva, tehát ennek van egy nagyon jó terápiás jelentősége, hogy része ennek a végbélnek, ez közvetlenül a májba megy, a másik része meg megkerüli a májat. És hogyha ide az ember valami olyan anyagot visz be, ami kvázi egyfajta élesztése a szervezet regenerációs képességének, akkor lehet, hogy hatásosabb az, ha nem bontja le rögtön ezt az anyagot a máj, hanem bekerül a keringésbe, és akkor segíti ezt a salaktalanítást jobban. Na hát ez a lényege tulajdonképpen a kávé beöntésnek, mert a kávé az egy elég impulzív anyag, és annak a hatóanyagai azok jól fel tudnak szívódni, ki tudják tágítani az ereket, tudnak a vesében például egy nagyobb kiválasztást létrehozni, és hasonló. És ugye ez az alapja, amiért kitalálták annak idején a mexikói klinikákon ezt az eljárást daganatos betegeknek. Jó ez, csak nagyon macerás. Szóval aki ezt a salaktalanító kúrát csinálja, annak kell asszisztencia. Különben semmi másról nem szól az élete, csak erről az eljárásról, hogy állandóan ezt csinálja. Tehát sok minden van, mondom, tehát például a kolonhidroterápia az is egy nagyon jó módszer, az is nagyon szépen lehet a salaktalanítani a vastagbelet. És egyáltalán, hogyha a bélflórában gondolkodunk, tehát a bélflórát megújítani. A bélflóra az nagyon nagy mértékben hozzájárul a szervezet elromlásához. Tehát, hogyha rossz a baktériumflóra, akkor rosszféle anyagokat termelnek, pufognak ki magukból, és az árasztja el az egész szervezetet. Tehát a bélflórát meg kell újítani. Ahhoz kell egy táplálkozásreform, az egy növény, és ahhoz kell egy tényleges fizikális tisztítás, és kellenek valami anyagok, ami az új flórát megerősíti, ami
ez a probiotikum.
Pro és prebiotikumok. Mm. Ezek fontosak.
És ha már itt a bélflóránál tartunk, egy utolsó kérdésem lenne, mielőtt elengedem Önt, hogy az antibiotikum használatára lennék kíváncsi a bélflórával kapcsolatban. Uh-huh. Hogy mi történik a bélflórával, amikor valaki bevesz egy ilyen kéthetes antibiotikum kúrát?
Hát ugye az antibiotikum az a mi gondolkodásunkkal szemben a másik oldalon van. Tehát mi többnyire abban gondolkodunk, hogy valahogy képessé tenni a szervezetet, hogy maga helyrehozzon problémát, az immunrendszert, az anyagcseréjét, a bőr állapotát, és így tovább. Az antibiotikummal pedig a mai orvoslás gondolkodik úgy, hogy ő úgy gondolja, hogy megtalálta a bajok okát, ezt a baktériumot, amit el kell pusztítani, mert akkor megmenti a szervezetet. És ez az antibiotikum, ez ugye nem csak azt pusztítja el, ami mondjuk egy aknéban van, egy, vagy a mandulában van, vagy bárhol egy gyulladás, hanem az elpusztítja a többit is, ami ott létezik az egész szervezetben. És a legnagyobb mennyiségű baktérium tömeg az a bélben van, a vastagbélben. Több kilónyi van. Tehát egy normál testsúly esetén 4-5 kiló baktérium lehet a bélben. Ennek a száma, darabszáma az két nagyságrenddel nagyobb, mint a sejtjeink száma.
Eszméletlen.
És amit ezek termelnek, mondjuk az, hogy megeszünk valamit, és azt meg kell emészteni, a megemésztéshez szükséges anyagokat, emésztő enzimeket egy tized részben csináljuk csak mi magunk. A 9/10 részét, azt ezek a baktériumok teszik. Tehát óriási jelentősége van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a baktérium, hogy az milyen felépítésű, hogy milyen változatos, és milyen fajták vannak, és miből mennyi van, az a karma. Az annyira változatos, és annyira sokszínű, hogy az csak ehhez mérhető, és hogy miért egyiknek ilyen, másik embernek meg amolyan. Mert egyszerűen benne van minden, ahogy gondolkodom, ahogy táplálkozok, ahogy érzek a stresszeim. A stressz az ugye azonnal a bélben csinál keringési zavart. És az pusztítja a baktériumokat, és valami elpusztul, a másik az meg betölti a teret, mert az agresszívebb. Tehát ezt nem lehet direktbe befolyásolni, nem lehet azt mondani, hogy és akkor beveszek egy pillanat, és akkor majd ezt és azt a baktériumcsoportot ezzel megerősítettem. Nem, itt csak lögdösni lehet egy kicsit egy irányba. De mondjuk a táplálkozás az rendkívül erősen befolyásolja. Tehát egy állati termékeket is tartalmazó táplálkozásról, vagy egy tejtermékes táplálkozásról áttérni egy növényire, egy vegánra, az nagyon nagy változás, hogy mondjuk eliminálni az összes gyulladást okozó fehérjét, akár a növényi fehérjéket is, és egy olyan táplálkozás teljesen megváltoztatja a bélflórát.
Ezek is napok kérdései, vagy?
Igen, elég gyorsan megy. Igen. Hát minél nagyobb az eltérés, annál hosszabb idő azért. De és sokszor kell ugye próbálkozni, mert lehet, hogy nem bírja el azt a változást. És akkor csak kis apró lépésekbe lehet, csak melegített lehet, csak kis mennyiséget lehet, csak fűszeresen. A fűszerek is nagyon fontosak, mert azok segítik a jó emésztőnedvek kiválasztódását. Támogatják a jó baktériumokat, rosszakat elpusztítják. Tehát ezek nagyon fontosak, mert különben nem tud helyreállni az új egyensúly. Nem tudjuk kihozni a maximumot az emésztésünkből. Hát ilyesmi.
Köszönöm szépen az idejét, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Én is köszönöm az interjút.